Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Böjt második vasárnapjának prédikációs alapigéjét, amelyet megírva találunk a Királyok második könyvében, a 20. fejezet első 7 versében a következőképpen. Abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett. Ézsaiás próféta, Ámóc fia elment hozzá, és ezt mondta neki: így szól az Úr, rendelkezz házadról, mert meghalsz, nem maradsz életben. Ezékiás pedig arcát a fal felé fordította, és így imádkozott az Úrhoz: ó Uram, ne feledkezz meg arról, hogy én híven és tiszta szívvel éltem előtted, és azt tettem, amit jónak látsz. És Ezékiás keservesen sírt. Ézsaiás még a város közepére sem ért, amikor így szólt hozzá az Úr igéje: menj vissza, és mondd meg Ezékiásnak, népem fejedelmének: így szól az Úr, atyádnak, Dávidnak Istene. Meghallgattam imádságodat, láttam, hogy könnyeztél. Én meggyógyítalak, 3 nap múlva már fölmehetsz az Úr házába. Megtoldom napjaidat még 15 évvel. Asszíria királyának a kezéből pedig kiszabadítalak téged, mert ezt a várost, meg ezt a várost, és pajzsa leszek ennek a városnak, önmagamért és szolgámért, Dávidért. Majd ezt mondta Ézsaiás: hozzatok egy csomó préselt fügét. Oda vitték, és a kelevényre tették, a király pedig életben maradt. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, Corrie ten Boom, aki holland születésű nő volt, és a Ravensbrücki koncentrációs táborban szenvedett, következőt mondta, hogy ha e világra figyelsz, kétségbe esel, ha magadra figyelsz, depressziós leszel, de ha Krisztusra figyelsz, megnyugszol. Talán így is meg lehet-e fogalmazni Böjtnek a lényegét, hogy Krisztusra figyeljünk, a külvilág és önmagunk helyett. Ez egy igazi válságkezelő stratégia, személyes válságkezelő stratégia, különösen egy ilyen háborús helyzetben. Amikor már mondtam is néhányszor, hogy mennyire megrendítő volt számra az, hogy hittanosok volt, aki ezzel várt, ezzel fogadott engem mindjárt az óra elején, amikor még ki sem tört a háború, de már érzékelhető volt, hogy el nem kerülhető, hogy Gyuri bácsi, most csütörtökön, amikor ez megtörténik, akkor életben fogunk mi még maradni? Mennyire fontos abban a helyzetben, amikor háború van, odafigyelni, elfordulni ezekről a dologtól, és odafigyelni Krisztusra. Vagy amikor barátságtalan megjegyzéseket kap valaki, vagy szeretetlen szavak záporoznak rá, és akkor mondják a lelki gondozónak, hogy de hogy miért mondja ezt nekem a testvérem? Miért üt a fejemre ez az ember? Miért üt a fejemre az az ember? Vagy, hogyha a saját összetört szívünk esik kétségbe, amikor már nem rejtegethetjük, legalábbis Isten előtt nem rejtegethetjük a szennyes ruhánkat, hát akkor mi fog megőrizni bennünket attól, hogy depresszióba essünk? Hogyha nincsen hitünk, akkor nincsen harmadik út, csak ez a kettő. Kétségbeesés depresszió. Legtöbbször a kettő az egyben. Kétségbeesés és depresszió. Az elmúlt vasárnap énekeltünk volna, de nem énekeltünk, csak prózában hallottunk egy éneket. Most felhoztam magamnak a gitárt, hogy ha sikerül, akkor megpróbálunk egy-két verszakot elénekelni belőle. Ugye az volt az éneknek a címe, hogy magára vette szennyes ruhámat. Az volt az érdekes, hogy amikor pécelen elővettem reggel ezt az éneket, mondtam, hogy nem készítettem fénymásolatokat, de hát azzal fogadtak, hogy a múlt vasárnap ezt tanultuk. És akkor ott voltak a fénymásolatok, akkor mondom, hogy nem készítettem fénymásolatokat, de kiosztom. Hát most itt biztos, hogy nem lesznek fénymásolatok, meg nem készültünk kivetítésre is, de szerintem majd később készülni fogunk rá. Nagyon szeretem ezeket a szervezéseket, amelyeket a Szentlélek végez. Szóval magára vette szennyes ruhámat, így békíti meg Istent atyámat, így békíti meg Istent atyámat. Magára vette szennyes ruhámat, így békíti meg Isten atyámat, így békíti meg, így békíti meg Isten atyámat. Második felszak, kín meg őt érte, néken volt szánva, de ő felvitte a Golgotára. Közben mindenféle technikai akadály van. Nehéz egy ilyen bőruhában gitározni. Nem így szoktak a rockstárok énekelni. Szóval... Kín mely őt érte, nékem volt szánva, de ő felvitte a Golgotára. De ő felvitte a Golgotára. Harmadik, szerelmes szíve szakadt meg értem, hogy eltörölje mind-mind a vétkem, hogy eltörölje és eltörölte mind-mind a vétkem. Szerelmes szíve szakadt meg értem, hogy eltörölje mind-mind a vétkem, hogy eltörölje és eltörölte mind-mind a vétkem. Utolsó verszak. Jézus, te drága, mit adjak néked? Összetört szívem hozom elédbe. Összetört szívem hozom elédbe. Jézus, te drága, mit adjak néked? Összetört szívem hozom elédbe, összetört szívem, hozom elédbe. Hát ez lesz akkor minden bizonnyal a böjti énekünk. Szóval amikor már ott van az összetört szívünk, meg a szennyes ruhánk, amit nem takargathatunk, akkor nincsen más lehetőség az embernek, csak a depresszió, vagy pedig az odafordulás, a harmadik út, odafordulás a Krisztushoz. Tehát, ha nem hiszel, akkor a három lehetőség nincsen, csak a kétségbeesés, mert meghalunk. Ugye ez nem csupán a háború miatt igaz, meg betegségek miatt igaz, hanem ez bárhol, bármikor megtörténhet, vagy pedig a depresszió, legtöbbször, ahogy mondtam, a kettő együtt, de van a harmadik út, és Böjt erre irányítja a figyelmet. Sőt, annak örültem, hogy az elmúlt héten azzal találkozhattunk, hogy még az újonnan megválasztott köztársasági elnökünk is, Novák Katalin is erre irányította a figyelmet, amikor így fogalmazott, hogy nem akkor tudom azokat is képviselni, akiknek más a hite, ha leveszem a keresztet, hanem ha a szívemhez szorítom, és a hitemből merítek erőt. Azt hiszem, hogy erre van szükség. Nem arra van szükség, amire ő gondolom, hogy utalt ezzel a mondattal, hogy például sajnos a svéd egyházban ugye megtörténtek ezek a dolgok, hogy hát tegyük a szépet az iszlám hitűek számára, akkor vegyük le a templomra a keresztet, meg innen-onnan, amonnan, mint hogyha ők levennék mondjuk az ő jelképeiket, mondjuk Szaúd-Arábiában, nem hiszem. Ők nem alkalmazkodnak, sőt, tudjuk, hogy nagyon kegyetlenül el tudnak bánni keresztényekkel. Nem arra van szükség, hogy elvtelenül alkalmazkodjunk, hanem arra, hogy amink van, azt adjuk. Na, majd erre fogok hozni egy példát, hogy amink van, azt adjuk. Az iszlám hitűek számára is, nekik is szükség van a megváltásra. Ugyanakkor, ez tehát, még egyszer mondom, nagyon fontos Böjti gondolat azon kívül, hogy ha Krisztushoz figyel, Krisztushoz fordulsz, Krisztusra figyelsz, akkor megnyugszik a szíved, hogy szorítsd a szívedhez Jézusnak a keresztjét, meríts belőle erőt kétségben és depresszióban. Mert mit tett érted Jézus? Ez a legtöbb, amit tehetett, meghalt érted. Ezékiás király, figyeljük meg, hogy ő hogyan fordul az Istenhez. Ugye ő Krisztus előtt 716-tól 687-ig uralkodott. Pozitív a megítélése. Tehát nagyon sok pozitívumot lehet róla elmondani, akár az asszír támadással szembeni ellenállás, ugye megállítja Sanhéribet, és aztán ugye Isten segíti is abban, amikor ezt a plusz 15 évet megkapja, hogy megszabaduljanak, megtisztítja a vallási életet, hiszen ekkor a vallási életet nagyon sok pogány elem tarkítja. Sok mindenben hisznek, amiben nem kellene, hát ugyanúgy, ahogy a mai világban, Magyarországon is, a mi kis falunkban is. Még a Mózestől örökölt rézkígyót is összetöri. Azt hiszem, hogy ez eléggé kiverni a biztosítékot, hogyha valami régről származó emléket összetörnénk, amit nem megfelelőképpen használ már a mai nemzedék. Tudnék, a rézkígyónak, ami egy fontos jelkép volt a pusztai vándorlás során, ugye felemeltetett, hogy mindenki, aki rátekint, az meggyógyul a kígyó marásból, és ez volt az előképe, a szimbóluma annak, hogy Jézusnak is fel kell majd emeltetnie, hogy mindaz, aki feltekint rá, vagy aki a szívéhez szorítja ezt a keresztet, az örökké élni fog. De Ezékiás király idejében már magát, ezt a rézkígyót kezdték el tömjénezni és imádni. Mint hogyha ez egy ilyen bálvány dolog lenne. Ezért törte össze Ezékiás király. Amikor meghallja, ugye, hogy nem gyógyulhat meg, bejelenti neki Ézsaiás, mondhatjuk azt, hogy az ő személyi lelkésze, tanácsadója, lelki és politikai tanácsadója is, akkor teljesen kétségbe esik. Ugye abban az időben teljesen természetes volt, hogy ott volt a királyok mellett egy próféta, aki segített a hatalmas döntések meghozatalában, úgy, ahogyan még mondjuk a közelmúltban amerikai elnökökre is jellemző volt ez, hogy ott volt egy lelkész mellettük, mondjuk ugye a leghíresebb, nevezetesebb, ugye Billy Graham, aki mondjuk ott volt George Bush mellett is. És így volt Ézsaiás is, tehát Ezékiás király mellett, hiszen emlékezünk arra, hogy Salamon király azt mondta például Istennek, hogy hát én túlságosan kicsi vagyok ahhoz, hogy kormányozni tudjak egy ekkora népet, egy ekkora országot. Hát szükségem van a bölcsességre. Szükségem van az engedelmes szívre, hogy rád figyeljek, Uram. Hát mennyivel inkább szükség lenne az Istennek való engedelmességre, amikor mondjuk egy ország nem akkora, mint Izrael, amikor százszor akkora. És látjuk is, de most nem ez a téma, hogy arról beszéljünk, hogy milyen esztelen döntéseket tudnak hozni, akár keleten, akár nyugaton. És ez az Ezékiás király kétségbe esik. Miben mutatkozik meg az, hogy ő most elfordul önmagától is, meg a külvilágtól is. Azt olvasjuk, hogy a fal felé fordul, és imádkozik. Csak Istenre kezd el figyelni. Még a személyi tanácsadójára sem figyel már onnantól. Nem azért, mert megsértődött rá, hogy elmondta az igazat, azért, mert tudta, hogy ebben a helyzetben, ha nem akar kétségbe esni és depresszióba süllyedni, akkor Istenre kell figyelnie. És Isten előtt sír. Nem lehet, hogy ne jusson eszembe az, hogy most a hírekben olvassuk azt, hogy sokszor nem is a nők, hanem a férfiak sírnak Ukrajnában. Ezt teszi Ezékiás király is. Mennyire reális az, amit mond Ézsaiás neki, hogy rendelkezz a házadról. És mennyire nem veszük sokszor komolyan ezt, hogy hát rendelkezni kellene a saját házunkról, vagyonunkról. Persze tudom, hogy a törvények ma többnyire megfelelőek és megfelelő módon elrendeződnek a dolgok öröklődés tekintetében. Alapvetően tehát rendben vagyunk, de hát lehet, hogy nem mindenkinek van gyermeke. Vagy lehet, hogy nem mindenki szeretné azt, hogy a nem közeli hozzátartozók, akik életében rá sem néztek, a hagyatéki tárgyaláson nyújtsák a kezüket. Mennyire nem gondol az ember arra, hogy fiatalon is el lehet menni. És valahogy intézkedni kellene. Mert azért, hogyha hamis mammonnak is nevezi a Szentírás azt, amiről rendelkezhetünk, azért mégiscsak fontos valamennyire. Legalábbis én úgy látom, hogy elég sokat, sokszor túl sokat megteszünk ezért a hamis mammonért. Hány és hány esetben hallottam azt, hogy de hát nekem ígérte ez a néni azt a kis Nissan Micrát, és képzeljem el, hogy az élet, akit a legjobban utált. Hát ugye nem rendelkezünk, csak hogyha mondjuk, az még nem jelent semmit. Vagy lehet, hogy valaki csak éppen egy adomány erejéig. Hát annál megrendítőbb nincsen, mint amikor egy tudtommal nem hívő, meg templom a biztos, hogy nem járó, hozzátartozó hozott egy viszonylag nagyobb adományt az édesanyja egyéves évfordulójára, és csak néztem, hogy miért? Miután rájöttem és megtudtam, hogy hát a néni nem csak a ruháit készítette elő, úgy, ahogyan az mindig szokás volt a temetésére, mindent erre, de az ég adta egy világon, még azt is, hogy egy év múlva a megemlékezésen mennyi adományt adjon az egyháznak. Ennél nincsen megrendítőbb. Hogy valakinek ennyire fontos az Istennek az országa. Amit Ezékiás csinál, az egy odafordulás az Istennek, Istenhez, vagy hát ahogyan szoktuk mondani, ugye a megtérés. Hát erről szeretnék egy kis részt mesélni David Wilkersonnak az életéből. Ugye ő az, aki Isten kezében eszköz volt, hogy a Magyarországon is még a rendszerváltást megelőzően járt Nicky Cruz, de aztán azóta azóta is volt. Ja igen, éppen amikor a pandémia elkezdődött, még éppen, hogy 2020 március elején meg tudták tartani ezt a konferenciát, ahol hivatalos volt, hogy bizonyságot tegyen az ő megtéréséről, hitéről. Szóval David Wilkerson a Kés és Kereszt című könyvében írja le nagyon részletesen, hogy hogyan is jött az az elhívás Istentől, hogy ő egy New Yorktól egy 600 kilométerre fekvő településről, ahol a gyülekezetnek a lelkésze volt, menjen a bandázó, New York utcán harcoló, szó szerint harcoló fiatalokhoz, hogy mentse meg őket. És akkor ugye nagyon sok tekintetben leírja, hogy mennyire nem tudta, hogy hogyan is kezdje, amikor megérkezett New Yorkba az utcára, és akkor eljátszanak valami éneket a társával, meg elénekelnek, meg trombitálnak, és akkor összegyülekeznek, aztán mindegy 100 fiú és lány, trágárságot kiabáltak egymásnak és nekünk, a macskanyávogást utánozták, tehát nem egy ilyen békés istentiszteleti helyzet volt ez, és akkor azt mondja, felmászott egy lámpatartónak az alapjára, mint egy szószél, és onnan kezdett el beszélni, mire rászóltak a rendőrök, hogy onnan szálljon le, mert nem teheti ezt. De hát azt mondja, én csak prédikálok, hát ne prédikáljon itt, van itt nekünk elég gondunk ezekkel a fiatalokkal, nem kell még őket lázítani is. Mire a fiatalok kezdtek el mellé pártolni? Hagyják őt prédikálni. Hát mi az, hogy megszólják, és a rendőrök nem akadályozzák őt, hogy beszéljen hozzánk. Úgyhogy jót tett a rendőri közbeavatkozás. Aztán őt engedték, hogy prédikáljon, hogyha amerikai zászló alatt teszi. Úgyhogy így tette, és akkor elmondja, hogy hát vidéki pap vagyok, innen 560 kilométerre, és van egy üzenetem számotokra. És hát nagyon röviden elmondja a prédikációt, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Beszéltem nekik arról, hogy Isten szereti őket úgy, ahogy vannak, mindennek dacára. Ő tudja, kik vagyunk, ismeri, kit gyűlölünk és kire haragszunk. Tud mindent, még a gyilkosságokról is tud. De Isten nem csak azt látja, hogy mi volt a múltban, hanem azt is, hogy mi lesz a jövőben. Ennyi volt a prédikáció. És aztán azon gondolkodott, hogy most akkor hogyan is hívja őket megtérésre, mert a templomban tudná, hogy mit kell tenni, de itt most nem tudja. És akkor hozzájuk fordult, elmondta nekik, hogy fiúk, nem én jöttem hozzátok, hanem a Szentlélek. Ő igyekszik elérni hozzátok és a büszkeségetekhez, az önteltségetekhez, mondta egyenesen a szemükbe nézve. Mindez azért van, hogy ne rejtsétek el az igazi, valódi, magányos éneteket. És akkor megkérdezik, hogy ember, mit kell tennünk? Persze előtte ilyen udvarias hozzászólások vannak, hogy mindjárt oda nyomom a kezemet, Tiszi. Jó fejnek látszik, tiszteletes, igazán rühellem. Na, úgyhogy ilyen barátságos környezetben, és akkor aztán mégis, amikor hívja őket, akkor négyen előre mennek, és négyükért a következő imádságot mondja el, akik ott letérdelnek. Úr Jézus, itt van négy gyermeked, és olyan valamit tesznek, ami nekik nagyon-nagyon nehéz. Mindenki előtt letérdeltek, és azt kérik tőled, hogy jöjj a szívükbe, és tedd őket újjá. Azt kérik tőled, hogy távoztasd el tőlük a gyűlölködést, a harcot és a magányosságot. Először életükben szeretnének megbizonyosodni arról, hogy te igazán szereted őket. Ezt kérik tőled, Uram, és te nem fogod megcsalni őket. Amen. Persze a beszólások tovább folytatódnak, ezzel nem ér véget a történet. hiszen oda kiáltják az egyik megtértnek, hogy hé, backboard, milyen az, ha valaki jó? Na hát ezért mondja Corrie ten Boom, hogy nem a világra kell figyelni, hogy mit szóltak be, hogyan intézkedtek. Nem magadra kell figyelni, hanem Krisztusra, aki új életet ad. Na és erre kezd el figyelni Ezékiás király is, hogy milyen új életet ad neki az Isten. Így tér meg, így fordul hozzá, és kapja a választ, hogy 15 évvel megtoldja a földi életét. Szerintem 10-valahány évvel ezelőtt hallottam egy temetésen Gáncs Péter püspök úrtól azt a gondolatot mondta el a temetési prédikációban, hogy Isten nem hosszabbítást kér. Sokszor hozza ő a focinak a példáját. Isten nem hosszabbítást kér, hogy még kapjunk hány évet. Most ehhez a vasárhoz ő írta az ígéretési előkészítőt, és szintén használja ezt a kifejezést, hogy nem egy toldást ígér nekünk az Isten, hanem az örök életet ígéri nekünk az Isten. Ezékiás 15 évet kap, hogy mi hány évet kaptunk már, lehet, hogy be tud számolni egy-két testvérünk arról, hogy már hány évet kapott pluszban az Istentől, vagy lehet, hogy szinte mindannyian el tudnánk mondani, hogy ott, abban a pillanatban már rég meghaltunk volna. Csak a véletlen múlott, csak az orvoson múlott, csak azon múlott, hogy időben. Hány és hány ilyen eset van. És milyen nagy dolog az, hogy Isten nem csak ezt a plusz néhány évet, évtizedet akar nekünk adni, hanem örök életet. Hogy forduljunk hozzá minden mástól el. Az elmúlt biblia órákon beszéltünk arról, hogy most már az egész ország ismeri szinte Pál Feri atyának a nevét, aki nekünk annak idején az egyetemen egy előadásában arról beszélt, hogy mivel nagyon kifárad egész hét folyamán, ugye miséket kell tartani, bibliórákat kell tartani, lelki gondozásra jönnek sorban egymás után az emberek, nagyon fontos neki, hogy legyen egy napja, amikor nem foglalkozik emberekkel, és ez a szerda, és ezt úgy nevezi ő, hogy ez az embertelen nap. Hát jó értelemben embertelen. Én bennem ez úgy ment tovább, hogy ha van nekünk embertelen napunk, akkor nem leszünk istentelenek. Mert akkor az embertelen napon Istenhez fordulunk. Amíg nincsen embertelen napunk, addig nem tudunk Istenhez fordulni. Akkor mindig az kavarodik a fejünkben, hogy mit mondott a másik, mi történik a világban. Életfontosságú stratégia oda fordulni a külvilágtól, önmagunktól, az Isten felé, aki örök életet ad nekünk. Egy rabszolgatartóról mondták még régen, ugye, amikor Amerikában rabszolgasság volt, hogy amikor meghalt, egy rabszolgatartóról van szó, meghalt, akkor úgy beszéltek róla, hogy hát ő most már elment a mennybe. Akkor mire az egyik rabszolgája csodálkozva hallgatta, és így ingatta a fejét, hogy hát ő azt nem hiszi. Ő azt nem hiszi, hogy a mennybe ment. És akkor kérdezték tőle, hogy miért nem? Hát azt mondja, azért, mert az én gazdám nagyon gondos volt, és mindig komolyan készült, amikor valamilyen utazásra ment. Most megyünk Oregonba, most megyünk Virginia államba. És akkor azt mondja, nagyon sokat beszélt arról, hogy most lesz ez az utazás. És nagyon komoly előkészületeket tett az utazásra való tekintettel. De hát arról soha nem beszélt, hogy ő a mennybe menne. És mennyire igaza van? Nem azért mondta, hogy nem kerülhetett ő a mennybe, mert hát rabszolgatartó volt, és vert bennünket, rosszul bánt velünk, vagy valami ilyesmi. Nem is gondolt rá. Nem beszélt róla, nem készült. Hát mennyire fontos lenne, hogy tényleg, mondjuk egy ilyen ének erejével beszélgetni arról, hogy Isten elé visszük az életünket, hogy a vele való találkozásra készülünk, hogy mondjuk el azoknak az embereknek, akik kétségbe vannak esve, hogy lehet Krisztusra figyelni, és a bőjt ennek az ideje. Mert az, hogy elmegyünk Horvátországba, elmegyünk Finnországba, elmegyünk Amerikába, jó, hát készülünk már 2 éve, hogy elmegyünk Amerikába, de az korán sem biztos, hogy eljutunk. De a halál és a mennyország az egészen biztos. Hát miért van az, hogy többet készülünk olyan dolgokra, amelyek korán sem biztos, hogy bekövetkeznek? És miért nem készülünk arra, ami egészen biztos, hogy bekövetkezik? Nem logikus. De hát tudjuk, hogy nagyon sok valami nem logikus ebben az életben. Viszont hallatlanul bátorító az, amit Johnny Cash énekel. Tudjuk, hogy hát ő is megjárta a hadak útját, úgymond az életében, és a megtérés az nagyon nagy jelentőségű volt, hiszen az énekeinek a többségében ott vannak a hitére utaló jelek. Van egy ilyen éneke, aminek az a címe, hogy nincs olyan sír, amely fogva tudná tartani a testemet. Nincs olyan sír, amely fogva tudná tartani a testemet. Amikor hallom a trombita hangját, azonnal felkelek a földből. Nincs olyan sír, amely fogva tudná tartani a testemet. Nézz végig a folyón. Mit gondolsz, mit látok? Egy angyalsereget látok. Ők utánam jönnek. Nézz arra, Gábriel. Tedd a lábadat a földre és a tengerre. De Gábriel, ne fújd meg a trombitádat, amíg tőlem nem hallod. Nincs olyan sír, amely fogva tudná tartani a testemet. Találkozz velem, Jézus, találkozz a levegő égben, és ha ezek a szárnyak nem hagynak cserben, találkozni fogok veled bárhol. Nincs sír, amely fogva tudná tartani a testemet. És így tovább. Isten adjon nekünk erőt, hogy mi magunk is, ugye ő énekben világra szólóan tudott bizonyságot tenni a hitéről. Mi a magunk helyén, a magunk területén beszéljünk arról, hogy hogyan készülünk, és milyen nagy dolog az, hogy odafordulhatunk Krisztushoz, aki megnyugtatja a mi szívünket. Imádkozzunk! Urunk Jézusunk, köszönjük neked, hogy te magad is odafordultál az Atyához, amikor készültél. Köszönjük neked, hogy nem kell nekünk sem a világra figyelni ilyen szempontból, nem kell a másik emberre nézni ilyen tekintetben, nem kell saját magunkra sem nézni ebben az értelemben, hanem egyedül benned bízhatunk. Hozzád fordíthatjuk tekintetünket. Segíts, hogy ez a bőti időszak, ez a bőti út ennek az ideje legyen. Amikor hozzád fordulunk, neked adunk hálát, és tőled kérjük az új élet és az örök élet bizonyosságát.